az Úr a testvéreket. Dávid felhívott reggel, hogy kottaállványból fogok majd szolgálni. Nem elénekelni, de felolvasni fogom az ige verset. A Márk evangéliumánál kinyithatjuk a Bibliánkat a 4. fejezetnél, és egy rövidebb, vagy hosszabb szakaszt fogok felolvasni majd. A 3. verstől fogom a 20. versig. Ez egy nagyon jól ismert ige. A magvető példázata, Márk evangéliumából fogjuk ezt olvasni, a 4. fejezettől, és arra kérem a testvéreket, hogyha valaki jobban meghallja Istennek az igéjét, vagy a tiszteletét így tudja kifejezni Isten iránt, akkor fennállva hallgassa meg ezt az igét. Halljátok meg én íme, kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapták. Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Más része a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és amikor kikelt, és szárba szökkent, termést hozott. Egyik 30-szorosát, másik 60-szorosát, sőt, némelyik 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt, a körülötte lévő 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk, nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak mindent példázatokban adok, hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és halván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Azután így szólt hozzájuk, nem értitek a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Az útfélre esett mag azok, akiknek hirdettetik az ige, de amikor meghallgatják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Köves helyre vetett mag azok, akik, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük, ezért álhatatlanok, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük, az ige miatt azonnal elbuknak. Megint más a tövisek közé vetett mag, ezek azok, akik meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét, úgyhogy az sem hoz termést. A jó földbe vetett mag azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30 annyi, a másik 60 annyi, némelyik pedig 100 annyi termést hoz. Eddig az ige. Foglaljunk helyet. Azt gondolom, hogy bárki, akinek megadatik az a lehetőség, hogy Isten igéjéről szóljon, vagy ide kiálljon a szószékre, és hirdesse az evangéliumot, pár gondolatot elmondjon, az a vágy, vagy az van a szívében, hogy fú, én most milyen nagy prédikációt fogok tartani, és majd mindenki megtér, és fú, ez nagyon jó lesz. És bennem is egy ilyen tűz ég, hogy amiket most el fogok mondani, az biztos, hogy valakiknek el fog jutni a szívébe. És nem azért mondom ezt, mert én olyan nagyon jó beszédű lennék, és ilyen nagyon jó gondolataim lennének, hanem azért, mert akik az ilyen szolgálatra készülnek, ők a Szentlélektől veszik át ezeket az üzeneteket, és én is hiszem, hogy a Szentlélektől kaptam ezeket az üzeneteket, mivel kaptam több gondolatot, ezeket összeírtam már előre, és mikor eljutott arra a sor, hogy leüljek el, csendesedjek az ige mellett, akkor nagyon sok mindent elvettem belőle, és még hozzátettem valami más. Ahogyan Isten súgta nekem, hogy miről kell majd nekem szóljak. És azért is van bennünk ez a vágy, mert Isten igéjére azt mondja, hogy elvégzi azt, amiért elküldte. Az ige az sosem maradt tétlen. Ha eljut egy emberhez, valami biztos, hogy történni fog, és nem tér üresen vissza Istenhez. Szoktuk mondani azt, hogy egy alkalom után térjünk haza többel, valamivel többek legyünk, amikor hazamegyünk, és ez egy nagyon jó gondolat, viszont nekem az jutott eszembe, hogy van, mikor arra van szükség, hogy kevesebben menjünk haza. És igazából ezáltal leszünk többek. Van, hogy kevesebben kell, hogy hazamenjünk, mert amikor idejövünk, akkor hozunk a hátunkon, a lelki hátunkon egy nagyon nagy táskát, egy terhet, ami a bűnünk, ami a nehézségünk, a teher, amiket itt kell, hogy hagyjunk. És lehet, hogy Isten nem akar most éppen neked valami vezetést adni, vagy valami különösebb dolgot, hanem először le akarja venni a te hátadról, a te válladról azokat a terheket, amik nyomnak téged. Olvassuk ezt az igében is, hogy Jézus, amikor bemegy a templomba, mit csinál? Általában elkezdte hirdetni Istennek az igéjét, viszont egyszer valami más csinált. Felborított mindent, ami ott volt a templomban, mert a pénzváltóknak az asztali voltak ott, galambárusok, és piacteret csináltak az Istennek a házából. És mindezeket kiűzte. Mindazt a dolgot, ami a templomban volt, és nem oda való, azt Jézus onnan kiűzte, mert nem volt arra szükség. És ezáltal is tanította az ott levőket, bennünket is, ahogyan így 2000 évvel később olvassuk ezt a megnyilvánulását Jézusnak. És azt mondja az ott lévőknek, a kérdésükre válaszolva, hogy micsoda jelet mutatsz nekünk, hogy miért teszed ezt, nem értjük. És azt mondja Jézus, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. És nem is azon botránkoztak meg, hogy mi az, hogy lerombolod a templomot, ez Istennek a háza, ez egy szent dolog, mi az, hogy te le akarod rombolni, miért mondasz ilyet? Hanem az, hogy ez 46 évig épült, ez nekünk 46 évnyi erőfeszítésbe tellett, hogy ezt mi felépítsük. És mi gyönyörködünk benne. Miért tudnál te 3 nap alatt újjáépíteni egy ilyen dolgot? Ennyivel nagyobb lennél nálunk? Hát igen. És ez nagyon megragad engem, hogy 46 évig épült ez a templom. Ugyanis ugye tudjuk, hogy Jézus a lélek templomáról beszélt, a mi testünkről. Én most 21 éves vagyok, testvérek, én 21 éve építek egy templomot. Amit Isten le akar esetleg rombolni, vagy valamit ki akar belőle űzni. Mert vannak olyan dolgok az én életemben, az én szívemben, amik nem oda való, amik nem Isten dicsőíti. És lehetek én 21 éves, lehetek én 46 éves, lehetek én 70 éves, Isten akkor is képes lerombolni azt, csak nekünk kell átadnunk. Hiába fáradoztam én ennyi éven át, hogy ezt felépítsem, hogyha nincs helye ott az Istennek, vagy nem engedi meg az ő dicsőség, akkor engedjem azt lerombolni, engedjem meg azt kiűzni. És Isten nagyon hamar, sokkal hamarabb, egy újat tud építeni, egy igazi, egy szent oltárat. Mi mennyi mindent áldozunk a mi oltárunkon, majd lesz erről szó, aminek nincs helye az oltáron. És miért tesz ilyet Jézus? Miért mondja azt, hogy térjetek meg? Elközelített a mennyek országa, térjetek meg! Olyan félváról veszik, hogy hát igen, az akkori pogányok, az akkori farizeusok csak szájukkal követték Istent. De nem csak nekik szólt, szólt nekünk is. Térjetek meg. Mondja nekem is, és elfelejtettem ezt az elején mondani, hogy a testvérek ne gondolják azt, hogy én most mindenkit ki fogok prédikálni, meg én megmondom a tutit, én ezt nagyon nem szeretem. Én azt adom át, ami a szívemen van, és Isten azt adta nekem, és úgy akarom átadni, ahogyan ő adta. Mindenféle hiány nélkül, és semmit se hozzátéve, prédikálok magamnak is, és magamat ítélem el a szavaim által, hogy térjek meg. Térj meg, Gábor! Mert vannak bűnök az életedben. Oké, hogy én már megtértem, 4 éve be vagyok merítkezve, szolgálok, ott vagyok vasárnaponként az Isten tiszteleteken, az imaházban, sőt, még hogyha úgy van, akkor hétköznaponként is, vagy az ifjúsági alkalmakon szolgálok. Ez nem jelenti azt, hogy én tökéletes vagyok. Senki nem tökéletes. Mindenkinek meg kell térnie valamiből, és soha nem leszünk itt a Földön olyan tökéletesek, hogy azt mondjuk, hogy na nekem már nem kell semmit se tenni. Ott volt az a gazdag ifjú, aki minden törvényt betöltött, vagy hát megcselekedte, amire Isten kérte, és azt mondta, hogy akkor add el a vagyonodat a szegényeknek, és kövess engem. Na, az már nem ment neki. Mindig van valami hiányosságunk, amire figyelhetünk, amire Isten fel akarja hívni a figyelmünket, hogy megtérjünk belőle. És azért is mondja ezt, mert sajnos ez így van, hogy az életünk, a hívő életünk, ha már mondhatjuk ezt, olyan, mint egy ételkülönlegesség. Elmegyünk egy étterembe, akkor azt az ételt, amit rendeltünk, azt szépen odarakják elénk, nagyon gusztusosan néz ki, olyan nagyon jól oda van rakva az a kis saláta, egyik, a tányér egyik szélére, a másik oldalra van borsó, meg tölt krumpli, rántott hús, lehet, hogy valami egyszerű étel, de nagyon jól meg tudják csinálni, hogy jól nézen ki, sőt, egy kis babérlevelet, hogy nem is tudom, mit szoktak petrezselymet tenni a tetejére, ami semmit nem ér, mert talán meg se eztük, meg így félrepöcköljük egyből a villával, de jól nézen ki, és hogy jó, finom legyen még az íze, és kicsit megfűszerezzük, hozzáteszünk ezt, azt, az ilyen gyors éttermeknek ez a mesterségük, hogy a papírt is finommá teszik, meg azt, amit adnak, nem is tudjuk, mit teszünk, mi van a virslibe, de nagyon finom, mi ezt nagyon szeretjük, mert éppen úgy van fűszerezve, hogy ez nekünk tetsző legyen. Csak az a baj, hogy ez nem az eredeti értéke annak az ételnek, hanem az eredeti értéke az az, hogy bennünket táplál, hogy benne vannak azok a vitaminok, az a tápanyag, amire nekünk szükségünk van. Ez az igaz értéke az ételnek, és a mi életünk is hasonló lehet ehhez, hogy ilyen szép étellé akarjuk változtatni, hogy szépen nézzen ki. És ez a képmutatás. Ez a farizeusoknak a képmutatása. Hosszan imádkozok az utcasarkokon, amikor böjtölök, akkor zsákruhába öltözök, hogy mindenki lássa, hogy én most úgy de szenvedek az Úrért, és akkor még így fel is vállaljuk, meg verjük a mellkasunkat, hogy mi aztán milyen jó emberek vagyunk. De ez képmutatás, és nehogy ebbe essünk bele. Jézus, amikor megkísértette a sátán, akkor a második kísértés, vagy a harmadik, attól függ, melyik evangéliumban olvasjuk, az egyik kísértés az az volt, hogy sátán felvitte Jézust egy nagyon magas hegyre, ahol belátták az egész földet, az összes királyságot, és annak minden dicsőségét, annak minden erejét, hatalmát, tudunk nagy királyságokról, akik megtehettek szinte bármit, mert ott volt a hatalom, az erő a kezükben, hogy megtehessék, és az volt, amit ők mondtak. És azt mondta neki a sátán, hogy mindez nekem adatot, és én odaadom neked, hogy te leborulsz engem, és imádsz. Az összes kísértésben ez volt a lényege igazából a sátánnak, csak egyszer mondta ki ezt nyilvánvalóan, hogy Jézus, borulj előttem, és engem imádjál. És tudjuk azt, hogy Jézus ugye nem tette meg, de vajon, hogyha minket vinne fel a sátán arra a hegyre, és megmutatná nekünk azt a dicsőséget, ami még annak a fele is elég. Nem kell az egész. Mi már a felétől is így, nézünk, hogy fú, ez nekem kéne. És nagyon jól elrejti ezt a sátán, nem mutatja meg nekünk ennyire nyilvánvalóan. Elrejti olyan dolgokban, hogy keresek több pénzt, legyen nekem, rám néznek az emberek, mondhassák, ez valaki, ő itt a Kovács Gábor, ő neki nagyon jó munkahelye van, nagyon sokat keres, ő azt vesz meg, amit akar. Nem így van, hál' Istennek. De ezeknek be tudunk dőlni. Beszélgettem pár emberrel, hogy mit akarnak majd dolgozni, milyen munkát szeretnének elvégezni, és nagyon sok fiatal beleesik ebbe a hibába. Menjünk el egyetemre, szerezünk minél több végzettséget, és mondják, fú, az én tanáromnak van már 4 diplomája, és még mindig tanul. De minek? Minek halmozzuk ezeket a dolgokat magunknak? Semmi értelme nincsen. Csak hogy tűnjünk valakinek, hogy legyünk valaki. És hála Istennek, vagy hogyha megadja ezt nekünk, amikor elérünk egy célt, akkor megláthatjuk azt, hogy ne azt, hogy még egyet el akarjunk érni, én már elértem valamit, már azt hiszem, hogy vagyok valaki, és akkor jövök rá, hogy nem vagyok senki. Nem vagyok senki, mert ez minden a világnak a dicsőség, és ez mit ér? Minden múlandó dicsőség, ami itt van a Földön. Egyedül Isten az, aki értéket ad. Nemrég olvastam a nemzetség táblázatot Lukács evangéliumában, Jézusnak a nemzetség táblázatát, és mondja végig, hogy ez ki, kinek a fia, Dávid Isainak a fia, pont. És eljutunk egészen Ádámig is, azt mondja, hogy és ez pedig az Úré volt. Ádám az Úré volt. És mennyivel nagyobb érték, amikor nem emberek adnak nekünk nevet. Ugye ott volt Pál apostol is. Ő is, őt is máshogy hívták, meg Jézus több mindenkinek más nevet adott. Azért, mert az a név számít, amit Isten ad nekünk, az az egyetlen érték. Vagy ott van Keresztelő János. Már születés előtt, vagy Jézusnak is megmondta Isten, hogy mi legyen a neve. Mert én nevezem el. És az lett az ő értéke. Ne dőljünk be az ilyen csábító dolgoknak, hogy mi el akarjunk valamit érni. Munkálkodjunk az Úrért. Van az ige, a kedvenc igém, Máté 6:19-21. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok eljönnek, kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és nem jönnek el a tolvajok, hogy kiássák és ellopják. Ahol a te szíved, vagy ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved is. Mennyben van a mi igazi értékünk, és Istentől kapjuk mi az igazi értéket, és ő, amit ő értékesnek mond, az érték. Ebben a magvető példázatában felfigyelhetünk arra, hogy van a négyből egy-egy mag, ami nem olyan átlagosan reagált. Az első, legelső mag, amikor elhullott, és semmi nem történt vele. Jöttek a madarak, az égő madarak, jött a sátán, és kiragadta, és nem tudott tovább fejlődni, semennyire, és annyira se, hogy legalább kihajtson, legalább virágozzon egy kicsit, amíg az se indult el. Van a másik kettő mag, amik hasonlóan viselkednek, hogy azok kihajtanak ugyan. Vagy kiszárad, vagy megfojtja a többi gaz, ami mellette van a pejva, meg fogja folytani, elveszi tőle a tápanyagot, de egy kicsit kihajtott is. Talán ez a kettő az, ami úgy leginkább meg tud nyilvánulni egy olyan embernek az életében, aki jár gyülekezetbe, hogy kihajt, ami igen magunk, aztán elsorva, de nem baj, mi vetünk újat. Folyamatosan vetjük a magot, mindig kinő, elszárad. De ezt nem veszi észre senki, talán még mi magunk sem, hogy mi mindig újat vetünk, és igazából nincsen gyümölcs a mi életünknek. Mert ezek sem hoznak termést. Ez a kettő is hiába hajtott ki, nem hoz termést. És nem veszük észre azt, hogy hiába járok már 10 éve gyülekezetbe, 20 éve vagyok én, nem tudom, több generációs baptista, vagy bármilyen más felekezetű, lehet lelkipásztor az én édesapám, lehet, hogy engem megkereszteltek gyerekkoromba, vagy egyszer csináltam egy megvallást, meg sírva imádkoztam az én bűnbocsánatomért. De hogyha ezeket elfelejtjük, hogyha ezeket nem hagyjuk, hogy Isten meghozza ezeknek a gyümölcsét, akkor mindig csak egy újabb magot vetünk. És nem veszük észre. Én magamnak is van olyan, hogy észreveszem, hogy egyszer csak rávilágít Isten az én egyik bűnömre. És én nem is tudtam róla. Észre sem vettem, mert nincs rá látásom. De Isten kegyelmesen szól nekem, hogy Gábor, figyelj, ez talán nem így kéne, és ez ilyen kedvesen szól. Talán nem így kéne. Próbálj meg változtatni. És ugye nekem kicsit fáj, nem merem magamnak bevallani, hogy jaj, most rosszul csináltam valamit. Ha alázatos vagyok, akkor figyelek Istennek a szavára, és akkor tud engem formálni, és így tudok egyre tökéletesebb lenni, így tudok gyümölcsöket hozni, terméseket hozni. De olvasok az igében, hogy Isten az orvosok orvosa. Nem az egészségeseknek van szükség az orvosoknak, hanem a betegeknek. Most ez nem egy kórház, de most mindenki beteg. Mert mindannyian bűnben vagyunk, és nekünk Jézusra van szükségünk, Istenre van szükségünk az ő vezetésére, és ő az, aki meg tud bennünket vizsgálni. Elmegyünk egy orvoshoz, fogalmunk sincs, milyen betegségünk van. Főleg most koronavírus, elmegy valaki influenzás, vagy valami baja van, fáj a torka, vagy valami. Elmegyünk, hogy úristen, koronavírusosak vagyunk, mi ezt hiszük, aztán megvizsgál bennünket az orvos, vagy éppen fordítva, és megmondja, hogy mit diagnosztizál. Isten az, aki bennünket meg tud vizsgálni, és oda tudja nekünk adni a diagnózist. Ez nagyon fontos. Mert abból tudjuk meg, hogy mi az, amiről esetleg nem tudtuk, mi az, ami benne van az életünkben, és ezt kezelni kell. És Isten ad nekünk egy receptet. Felír nekünk egy receptet, amit elmehetünk a patikába kiváltani. Kérdés, hogy kiváltjuk-e? Kérdés, hogy úgy szedjük-e azt az orvosságot, ahogyan felírták nekünket, hogy naponta 3-szor vegyünk be abból a gyógyszerből. Naponta 3-szor olvasunk igét, reggel, délben, este. Vagy esetleg imádkozzunk, vagy bármi más. Rajtunk múlik, hogy mi bevesztük azt az orvosságot, amit Isten akar nekünk adni, de hozzá kell tennünk magunkat. Nem lehet azt, hogy befekszünk Isten kórtermébe, és akkor majd ő ránk teszi a kezét, és akkor minden tuti lesz. Van egy ilyen műsor, hogy talán már nincsen régen láttam ezt a tévében, haciki, hanem beteg vagy. Ez általában olyan betegségekről szólt ez a műsor, amiről nem beszélnek az emberek, amik ilyen intim dolgok, amik ilyen kényesek, és nem merjük igazából elmondani, és erről szólt ez a műsor, hogy milyen durva betegségek vannak, és mennyire megelőzhetőek lettek volna, ha hamarabb elmennek az orvoshoz, ha felmerik vállalni azt, hogy esetleg ilyen betegségük van. Vagy hogyha már tudják, hogy ilyen betegségem van, de nem merek elmenni az orvoshoz, hogy megmondja nekem, hogy mit csinálják, mert szégyellem. Félek, és szégyellem. Ha elmenjünk Budapestre, akkor ott van a Vasút Történelmi Nemzeti Park. Ott láthatunk nagyon szép mozdonyokat, vasúti kocsikat, amik tényleg ilyen retró stílusú, és jó látni, van, hogy ilyen régi járatokat elindítanak egy pályán, és végigmegy, és akkor mindenki kiáll a vasútállomásra, és nézi. De igazából ezek nincsenek úgy használva. Ez csak inkább ilyen látványosságnak van. Tehát a mi életünk is lehet ez hasonló, hogy mi ki vagyunk állítva egy múzeumban, egy vakvágányra vagyunk rakva. Mert azok a vonatok nem töltik be a szolgálatukat. Most már vannak sokkal modernebbek. Csak látványosságra jó. Bennünket is kitehetnének egy múzeumba. Megnézni, ilyen jó keresztény, egy szobrot állítanak rólunk, és akkor néznek bennünket. De igazából a szolgálatunkat nem töltjük be, vakvágányon van. Nem azt mondom, hogy így van, de vegyük észre, ha Isten szól, hogy éppen te vakvágányon vagy. Éppen te nem a helyeden vagy, nem azon a pályán haladt, amit én kirendeltem neked, hanem valami teljesen más. És te nem tudod azt, hogy éppen 500 méterrel arrébb egy szakadék van, vagy 5 kilométerrel arrébb egy szakadék van, és bele fogsz hajtani, és Isten mindig ad egy ilyen mellékvágány, amiről ki lehet hajtani, és vissza lehet térni az ő útjára, amely nem a szakadékba vezet, hanem az örök életbe. Szégyeljük ezeket a dolgokat, és erre mondja azt az ige a Jakab 5. fejezetében a 16. vers, bocsánat, ezt telefonról fogom felolvasni. Valljátok meg ezért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Mennyire gyakoroljuk ezt? Katolikusoknál tudjuk, hogy van ilyen, is hívják, gyónni, szoktak gyónni. És mi mennyire gyakoroljuk ezt, megvalljuk egymásnak a bűneinket. Nem azért, hogy most én felvállaltam, és akkor megint vagyok valaki, hanem azért, hogy imádkozhassunk egymásért. Imádkozzunk egymásért, hogy meggyógyuljunk. Nem arról szól, hogy én elmondom teljesen részletesen, hogy képzeld el, ott ment egy lány az utcán, és de megnéztem, és akkor esetleg még sikerült megbotránkoztatnom valakit, vagy rossz példát adnom. Nem. Ha erre vezet Isten, mondjuk el részletesen, hogy ezért tudjunk imádkozni, de elég annyi is. Gyere ide, Bence, gyere. Kedves vagy a szívemnek, gyere ide, kérlek. És hadd legyek én az első, egész gyülekezet előtt, és fordul velem szemben beszélgetni, mert te képzeld el, bűnös vagyok. Bűnös vagyok azért, mert nem követem Istennek úgy az akaratát, ahogyan ő ezt elrendelte. Nem merek ráállni. Kinéznéd ezt belőlem? Én, aki itt állok és szólok Isten igéről, kinéznéd ezt belőlem? De én ezért megvallom, és kérlek, hogy imádkozz értem is. Ez most őszinte volt tényleg, hogy nem merek teljesen Isten igére ráállni. Kérlek, imádkozz értem. És én is szeretnék érted imádkozni, van neked is ilyen esetleg te életedben. Nem mert Isten vezetésére állni. Ennyi volt. Testvérek, valljuk meg egymásnak bűneinket, és hiszem, hogy Bence fog értem imádkozni, én is fogok érted imádkozni, szoktam is, ahogyan többekért is, akiket Isten a szívemre helyez. Mert egy másik ige is, ezt bemerítésemre kaptam, és elhangzott már. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez az, amire mi nem vagyunk képesek. Mi gonoszak vagyunk. Ott van a szívünkben a gonoszság, bűnben születtünk. De Isten az, aki bennünket meg tud szabadítani ettől. És hogyha ezeket gyakoroljuk, imában hordozzuk egymást, akkor nem, hogy 30 annyi gyümölcsöt fogunk hozni, ha beleállunk, nem, hogy 30 annyi gyümölcsöt fogunk hozni, hanem akár 60 annyit, vagy 100 annyit. De örülünk, amikor egy ember megtér általunk. Isten használ bennünket, hogy megtérjen. hát még a 30, hát még a 60, hát ha még 100. És egy csodálatos érzés ez, amikor Isten bennünket használ. És egy örök életet tudunk nyerni valakinek. És a bűnmegvallásunk arra is jó, hogy az egónkat lerombolja. Mert én mondhatom azt, hogy az a testvér, neki még mennyi hiányossága van, milyen bűnei vannak. És amikor elmondja, hogy elmondja valaki, hogy ő bűnös, akkor rájössz, hogy te is bűnös vagy. Mindenki bűnös, nem vagyunk magasabbak vagy alacsonyabbak. Mindenki bűnös, és mindenkinek szüksége van a kegyelemre. Nem vagyok én valaki attól, hogy nem tudom, ha van 10 bűnöm, vagy egy bűnöm, bűnöm van. De nem vagyok jogosult a mennyországra, csak Jézus Krisztusnak a kegyelme által. És annak, az is csak úgy mehet be a mennybe, akinek egy bűne van, az is, akinek 10 bűne van. Nagyon sokszor szoktuk azt hallani imádságban is, hogy Uram, vezess engem. Vezess engem, mutasd meg nekem a te akaratodat, és ezeket ugye elmondjuk, mert tényleg ott van a szívünkben, a Szentlélek által mondjuk ezeket az imádságokat, én hiszem. De könnyen elfelejtjük is, amikor jön egy teher a mi életünkben, akkor ott állunk Isten előtt, hogy ezt most miért? Most ezt miért adtad nekem? Hát azért, mert azt imádkoztad, hogy erősítse meg a hitedet. Emlékezzünk ezekre az imákra, mert édesapám mondta ezt egyszer, akkor kicsi gyermek voltam, nagyon szerettem számítógépezni, és délután kellett menni imaházba, édesapám sose erőltette ezt, volt, amikor muszáj volt, de nem volt úgy rám erőltetve, és ott ültem a számítógép előtt, és apa mondta, hogy fiam, nem akarsz eljönni az imaházba, ahol imádkozunk, ahol Istenhez szólunk, ahol szól ő is hozzánk. Hát, most én is kezdem, most inkább számítógépezni. Jól van, fiam, maradj itthon. De most még én szóltam, nehogy legközelebb az Úr szóljon. Mert az fájni fog. Egyik ifjúsági alkalmam volt az, hogy egyik ifjisem a telefonján be szokta állítani, egy ilyen alkalmazás, hogy nem is tudom mi ez, hogy ilyen különböző frekvenciájú hangot ad ki, és ilyen nagyon magas hang, és ezzel mindenki nagyon szeret játszani, hogy te ezt hallod? És nekem jó érzékeny erre a fülem is, és én szinte bármilyen frekvenciát meghallottam, magas hangokat, és egyszer beállított egy olyan magasat, amit már én sem hallottam. Ezt már én sem hallom. Várjál, és oda nyomta a fülemhez. Ez nagyon rettenetesen fájt, mint hogy egy hatalmas tűz fúrtak volna bele a fülemen keresztül a fejembe. Azért, mert kicsit közelebb tette. És érzékeltem azt a frekvenciát. Olvasunk ilyenről is a Bibliában, Pál apostol. Megy az úton, azt hiszi, hogy Istennek tetsző dolgot tesz azzal, hogy a keresztényeket halálra küldi, és keresi Istennek a vezetését, és mikor már nem akarja nagyon meghallani, akkor végül Jézus személyesen jön oda. És az ő dicsőségében megjelenve vakságot szenved el Pál. Vagy ahogy közelebb kerül a fülemhez az ige, egyszer csak hatalmas fájdalom ér bennünket. Hallja meg a szívünk az apró, amíg a gyöngét válasz szólást is. Az édesapa is először nem lekiabál a gyereket jobb esetben, hanem megkéri szépen, hogy egyszerűen fejezd be. De jön az az idő, amikor már kénytelen, és az ő szülősége megigényli azt, hogy na most már kicsit jobban oda lépjen, és megmondja neki komolyabban. És nem azért, mert nem szeret. És ez a gyereknek fájni fog. Nekünk is fájni fog, ha Isten egyszer szemtől szembe fogja nekünk kijelenteni, hogy na most már elég. Most már tér meg ebből. És hogyha mindezeket megtartjuk, betartjuk, és jól éljük az életünket Istennel, akkor el fog jönni a kísértő. És ezt mondom nektek, ifiseim, főleg akik így most bemerítés előtt vagytok, hogy el fog jönni a kísértő, és megpróbálkozik a legbénább trükkével, a legelső mag, amit a madarak elragadtak, nekünk ugye mindig kihajt valami az igéből, de megpróbálja még egyszer azt, hogy elvegye a magot, hogy ki se hajtson. És ilyen kérdésekkel fog téged bombázni, hogy miért engedte meg Isten azt, hogy bűnbe essen az ember, ha úgy is tudta? Miért engedte meg, hogy a sátán ott legyen az édenkertbe, és megkísértse Évát? Miért rakta oda azt a szerencsétlen fát, hogy vegyen belőle az ember? Isten a hibás, miért nem tudhatta? Isten nem is szereti az embert. És el tudja borítani az egész hitünket az ilyen kérdések. De van az a történet, amikor a születésénél fogva vak embert meggyógyítja Jézus. És kikérdezik őt, és mit mond? Én csak azt tudom, hogy bár eddig nem láttam, most már látok. És dicsőítem az Istent. És ki is tagadták ezért, mert ezt megvallottak. Ki tagadták őt a zsinagógából. De ami előtte volt, hogy én miért voltam vak, ez nem érdekel. Nem tudom, nem volt, nem történelem órán szokták tanár kérdezni diákot, hogy ami történt 1958-ban, ha nem éltem én akkor, ha honnan tudjam. Azért, mert tanultuk a történelemkönyvben, mert valakinek én elhiszem, hogy az úgy volt. És én elhiszem Istennek, hogy hogyan volt a teremtésnél, hogy hogyan esett bűnbe az ember, és ez nem az én dolgom, hogy tudjam, hogy Isten ezeket miért engedte meg. Mert az ő utai sokkal magasabbak a mi utainknál, az ő értelme sokkal magasabb a mi értelmünknél. És lehet, hogyha elmondaná, se értenénk meg. Mert nincs akkora bölcsességünk nekünk. Vagy egyszer biztos megértjük a mennybe, énekeltük is, hogy akkor a mennyben már nem lesz nekünk több kérdésünk. De itt a Földön se legyen Isten felé olyan kérdésünk, ami számon kérő. És ne lázongjunk, hogy Uram, ezt nekem miért nem mondod meg? Hogy ezt miért engedted meg? Az én nehézségem, miért engedted meg, hogy az én közeli barátom hozzám tartozom, meghaljon egy betegség által, vagy egy szerencsétlenség által. Lázonghatunk e felett. De ez mind az ördögnek a támadása. Nekem nem kell tudnom, eddig vak voltam, de most már látok. És én ezért dicsőítem, mert most már látok. Eddig beteg voltam, most már meggyógyultam, mert Isten meggyógyított engem. Mindezeket, hogyha megéljük, akkor egy csodálatos életünk lesz. Nem azt mondom, hogy akkor nem lesz több anyagi problémánk, nem lesznek nekünk terheink, nehézségeink, mert Isten azért adja a terheket, hogy ezeket tudjuk kezelni, hogy ezeket oda tudjuk adni, és még a kincseinket is azért ad nekem autót, házat, egyrészt, mert nekem szükségem van rá, de hogy ezt ő elkéri, akkor merjem neki visszaadni. Ha én gazdag vagyok, és van sok pénzem, oda tudom adni Isten kezébe, ha oda gyereknek odaadok egy plüssmacit, egy csokit, nagyon kedvesen elfogadja, és ha visszakérem, visszaadja gondolkodás nélkül. Hát nem szívesen adná vissza, gyerekek vannak az alázatosak, akik visszaadják, persze minden gond nélkül. Mert Ábrahámnak is adott Isten egy gyermeket, és visszakérte, és ő kész volt visszaadni. És hogy megáldotta Isten? Hogy megáldotta? Testvérek, áldja meg mi életünket is így, Isten, és azt az igét, amit ma szórt szívünkbe a hétvége alatt, azok hadd nőjenek ki, hadd ne folytsa el a sátán a mindenféle gondokkal, és hadd ne tudja kiragadni a mi szívünkből az igét. Testvérek, én arra buzdítalak benneteket, hogy ha van imádság a szívetekben, akkor akár rövid vagy egy bűnmegvallás, akkor ezt tegyük meg, és most szeretném, hogyha kettessével összefordulva tennénk ezt, azért is, hogy tudjuk gyakorolni ezt a bűnmegvallást, mondom, nem kell részletezni, nem kell hosszúnak lennie, csak annyit, hogy imádkozunk egymásért. Ezt kérhetem, testvérek? Rendben van, akkor most így imádkozunk. Hadd tegyél ide.